Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket ez a tényleg gyönyörű napsütéses őszi napon, szombatnapon. És ezt szeretném, hogy ezt vigyétek haza, ez egy nagyon fontos mondat, ugye, hogy Isten művében nem lehet semmi ember kezdeményezte dolog. Azt nézem, hogy vannak gyerekeink? Igen? Mert akkor azért egy történettel kezdenék, ezt csak olvassátok, hogy ezt vigyétek haza. És akkor a csemetékre kérek, hogy figyeljetek ide rám, és hogyha van kezetekben ceruza és vagy valamilyen színes ceruza, akkor akár le is lehet rajzolni. Ez egy cet halászról szólt. A cet az milyen állat?
Vízi.
Milyen?
Vízi.
Vízi állat, igen. Egy nagyon hatalmas, nagy vízi állat. Jónás is állítólag egy cet hal kapta be. Ez egy cet halász volt, egy hatalmas nagy hajóval ment ki ugye a nagy vízre, és állandóan dél felé tartott, mert úgy gondolta, hogy arra vannak a cettek. Csak hogy a szél szembe fújt, és nagyon nagy volt a hullámzás, és nagyon nehezen killótva haladtak dél felé, és közben nem láttak egy cettet sem. És egyszer csak jött egy gondolata ennek a halász embernek, illetve a vezetőnek, ennek a hajónak, a tulajdonosának, hogy hát miért megyünk mi szembe a széllel meg a hullámokkal, hát menjünk észak felé, arra is vannak cett halak. És meg is fordította a hajót, és egész gyorsan elkezdtek haladni, és kiderült, hogy egyszer csak kiabált az árbolcról az egyik embere, hogy embereket lát csónakban a vizen. És kiderült, hogy csónakokban egy hajó megégett, ott a víz közepén valami különleges baleset folytán, és 10 ember ott volt a csónakban, és azt mondták, hogy már éppen az éhhalál küszöbén voltak, és hogyha ő nem fordul meg, és nem indul arra felé vissza, és nem ér addigra oda, akkor ők meghaltak volna. És ugye Jóisten nem azt mondta neki, mert egy hívő keresztény ember volt ez az ember, hogy na most menjél segíteni embereknek, hanem azt mondta, hogy hát arra lehet, hogy könnyebb cettet vadászni. És azt mondta, hogy ő annap reggel is, mint minden reggel, avval indította a napját, hogy felajánlotta magát Istennek, hogy ha ma valahol tud segíteni, akkor ő segíteni szeretne. De milyen különleges módon juttatta el a Jóisten a segítség helyére, és valóban fölvették az embereket, és egy se halt meg közülük, de itt szóval azt mondták, hogy az orvos is azt mondta, hogy az utolsó pillanatban történt a segítségnyújtás, és azok az emberek, akik a csónakban voltak, azok pedig imádkoztak. És a Jóisten meghallgatta, de azért meg is próbálta őket, mert egy kicsit arra felé ment, dél felé ment a cet halász hajó, és aztán fordult csak észak felé, és szedte föl őket. Úgyhogy ha imádkoztok, akkor mindig higgyétek, hogy a Jóisten hallja a kéréseteket, és a rendelt időben, amikor már nagyon szükséges, de lehet, hogy hamarabb is, akkor segítséget nyújt. Tehát, hogyha tudtok, papírra ilyen szép nagy szett halat kell rajzolni. Jó, olyan szép nagyot. Köszönöm szépen. A mai alkalommal ugye azt beszéltük meg, legalábbis ezt hagyták jóvá, akiket megkérdeztem, hogy Jézus befogadása és Jézus eljövetelére való készülés. Tehát ez lesz a mai délelőtti témánknak a gondolatmenete. És mondom ezt, hogy ezzel kezdek, hogy Isten művében nem lehet semmi ember kezdeményezte dolog. Hogy mit jelent ez pontosan? Hát próbáljuk ezt végig gondolni. Amikor én a táborra készültem, a következő kérdések merültek fel bennem, hogy erről jó lenne gondolkodni és beszélgetni. Az első, hogy hol járunk az utolsó idők események útszakaszán. Tehát, hogy mert azért úgy általában tudjuk, hogy milyen sorrend van, de most azért egy kicsit pontosítsuk. A második ilyen kérdés volt, hogy honnan tudhatom, hogy Jézus bennem él? Tehát, hogy mert a balgaszüzek is megvoltak róla győződve, hogy Jézussal járnak, aztán mégis elvesznek. És a harmadik ilyen kérdés, ami még eszembe jutott, hogy a Rostálás című fejezetben van egy ijesztőnek tűnő mondat, hogy erős hittel, ezzel a résszel nincsen baj, de azt mondja, gyötrelmes kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Miért volt szükség erre a gyötrelemre? És hogy pontosan a rostálás, tehát ez az időszak, ez az erős hittel és gyötrelmes kiáltással küzdeni Istennel, ez mit jelent, hova tehetjük a mi keresztény életünkbe? Tehát ezekkel szeretnék foglalkozni most a délelőtt folyamán. De az első, hogy hol járunk és hogyan tovább, hát tudjátok, ez egy nagyon fontos kérdés, mert beszéljük is egymás között, de egy nagyon nagy kegyelem Isten részéről, hogy nem cunamik között élünk, nincsenek földrengéseink, minimális, ha van, észre se vesszük, nincsenek olyan katasztrófák, esetleg olyan vízözönök, mint a Németországban volt nem olyan régen, vagy az autók nem tudom, hogy meddig gázoltak a vízbe, az indonéz földrengésről hallottatok, utána még egy cunami is jött, és hallottatok arról is, hogy milyen tüzek voltak különböző országokban. Tudjátok, ha nekünk is ilyen problémákkal kellene küzdenünk nap mint nap, akkor azt hiszem jobban, tehát beszélünk róla, odafigyelünk, de nem érint bennünket úgy, mintha a rólunk és a mi gyerekeinkről vagy unokáinkról lenne szó. Mert nem túlélő csomaggal közlekedünk, vagy hát ugye akit földrengés sújtott a területen, még túlélő csomagjuk se volt. Örültek, hogy az életüket meg a gyerekeiket mentik. Úgyhogy gondoljunk arra, hogy az, hogy nálunk ez per pillanat, hála Istennek nem érezhető, az egy mérhetetlen kegyelem, de ettől még működik, és emlékeztek a bizonságtételre, azt írta Ellen White, hogy egyre több hurrikán, vihar, katasztrófa egymást éri. És mivel a médián keresztül ma már az egész világot pásztázhatjuk, hát tudjuk, hogy ez nem csak egy-egy területeken, hanem a világ szinte majdnem minden földrészén található ilyen probléma, és azt mondja, hogy egyre sűrűbbek lesznek. És azt is írja, ugye, és jól tudjuk, hogy ez nem Istentől van, amiket most itt olvasunk, meg látunk a hírekben, de mégis így írja, hogy Isten eszközei, amelyeket az embereket a veszélyes helyzetére próbálja Isten figyelmeztetni. Tehát olyan eszköz. És azt mondom, hogy azokat, akik ezt átélik, személyesen átélik, hát azok sokkal jobban átélik, mint ahogy mi, akik erről csak olvasunk vagy hallunk. Meddig tartják az angyalok a szeleket? Ugye 4 hatalmas angyal tartja a földön a szeleket, a katasztrófákat. Az, hogy csak ennyi van, és ilyen jellegű, ez még mindig az ő munkáiknak köszönhető. És azt írja Ellen White, hogy a teljes pusztítást még visszatartják. Tehát Sátán bármennyire is dühöng, és szeretné teljesen birtokba venni a földet a maga hatalma szerint. Azt mondja, hogy ez a 4 angyal nem engedi meg, megtiltja Sátánnak a teljes pusztítást, és hogy gyakorolja a hatalmát. És azt mondja, hogy egészen addig, míg Jézus a mennyei szentek szentjébe bent van. Tehát akkor egészen a 7 csapásig tulajdonképpen mérhetetlen sok katasztrófával fogunk szembe találkozni. Nem tudom, milyen országokban, milyen módon és hogy engedi meg Isten, ezt majd meglátjuk. De egy biztos, hogy az a teljes, totális pusztítás, amit az ördög végbe akar vinni majd, ugye a 7 csapás idején, az majd csak akkor lesz, amikor Jézus befejezi a közbejáró minkát a mennyei szentek szentjében. Jelenleg ugye tudjuk, hogy folyik a vizsgálatítélet, valami különleges dolog lehet, hogy angyalok milliárdjai ott vannak. Én így mondom, ugye így tudom mondani emberi szemmel, meg füllel, hogy a tárgyaló teremben, és a könyveket ugye megnyitják, a bűnök könyvét is, és folyik a vizsgálatítélet fölöttünk, és tudjátok, hogy először rajtunk folyik a vizsgálatítélet Isten népe fölött. Ezt nevezzük tulajdonképpen rostálás időszakának, mert Isten olyan próbákba, olyan eseményekbe enged bele bennünket, amiben tisztulni tudunk, és amiben meg tudja mutatni számunkra, hogy miből kell szabadulnunk. Mi vagyunk a zsenge. Ugye a zsenge a legfinomabb, a legízletesebb, hogyha ételre gondolunk, de a zsenge az, amelyik mindent, tehát megelőzi a többieket. És mi ebben az időszakban vagyunk, tehát nekünk kell minden szenttől megtisztulnunk, teljesen minden szenttől megtisztulnunk, és a Szentlélek templomátnak készen kell állni, hogy majd a késői eső, amikor kiárad, akkor betöltse a vízöbet kis edényeinket. Csak azok fognak, ja és még valamit ír Ellen White, hogy sokkal, de sokkal bővebb lesz a késői eső kiáradása, mint az apostoli korszakban, mint az első pünköskor. Tehát sok lassabban kell beszélnem. Nem? Jó. Tehát sokkal bővebb lesz a kiáradása, és hogy csak arra fog hullni, ezt nagyon figyeljetek, mert annyi fajta tanítást hallok már adventi körökben is, hogy csak arra fog hullni a késői eső, aki teljesen megtisztult. Tehát akit Isten megtisztított, ugye ez a megtisztult azt jelenti, hogy Isten megmutatja nekem a hibámat, aztán vagy szóba állok vele, vagy azt mondom, hogy de én abban szépen élek együtt. Tehát aki teljesen megtisztult, azokra fog majd hullni, és ugye lehet együttműködni Istennel, hogy én imádkozom, hogy gyógyulni szeretnék, mert kérem, hogy támogasson az engedelmesség lelkével, és lehet ellenállni is. Ezt követően, tehát amikor megtisztult a nép, és most nagyon remélem, hogy ebben mi benne leszünk, akkor árad ki a késő eső, amire Ellen White azt mondja, hogy ennek a pontos idejét nem tudja, nem mutatta meg neki Isten. Tehát ahogy a második advent idejét se tudjuk, a késő eső kiáradás idejét sem tudjuk. Viszont azt tudhatjuk, hogy a harmadik angyal hangos kiáltásának a felerősítésekor fog ez megtörténni, és amikor a negyedik angyal csatlakozik, és az egész földet betölti Isten dicsősége. Tehát esemény szempontjából tudjuk, csak idő szempontjából nem. A Jelenések könyve 14. rész 9. versénél, akinek van bibliája vagy telefonja, bocsánatot kérek, megnyitja. Tehát Jelenések könyve 14.9. Jó, köszönöm. Itt megint csak az események alapján segít nekünk a sorrendiségben. Akkor azt olvassuk, hogy a harmadik angyal is követte, ugye a második angyal után vagyunk, amikor leomlott, vagyis tetőzik a Babilonnak a bukása. És a 9. vers, hogy a harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi a homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, ami elegyítetlenül töltetik ki az ő haragjának poharába. Tehát azt mondja, hogy a harmadik angyal, ugyan az előbb mondtam, hogy amikor a harmadik angyal hangos kiáltássá erősödik a hangja, és a negyedik angyal csatlakozik, ez tulajdonképpen ekkor fog a késő eső kitöltetni. Ez viszont, ez akkor lesz, amikor a fenevadról és a fenevad bélyegéről már értesülni fog a világ. Tehát ugye ez nem egyszerre és nem egy időben történik, hanem ahogy az üzenet majd végig szalad az egész világon. A fenevad bélyege meg tudjuk, hogy a vasárnap törvény. Tehát akkor tudjuk egymás után az időket, ugye? És most kérem a táblázatot. Hogy ugye a késő eső ad majd a hármas angyali üzenetnek erőt, és akik ellenállnak, el fogják kezdeni az Isten népe üldözését. És akkor láthatjuk a sorrendet. Tehát mi a sorrend? És ez megmutatja, hogy mi a mi feladatunk ma. Még egyszer mondom, nincsen Isten, csak Isten kezdeményezte dolog van az Isten művében. De Isten kezdeményez azzal, hogy szól nekünk, azzal, hogy késztet bennünket, hogy munkálja bennünk az akarást és a véghezitelt, és főképpen az, hogy a mennyben folyik a vizsgálatítélet, ez itt rossz, el tudjátok olvasni? Akkor én fölolvasom, jó? Tehát ugye 2018-asban vagyunk, és a rastálás már folyik. Ezt kicsit ki is húzhatnám erre felé, mert az, hogy az egyházunkon belül, ugye a tanítók, a lelkészek, a vezetők, azok előbb kerülnek a rostába, mint a maga a nép, de ne reménykedjen senki, hogy na majd én még ráérek, hanem legyetek szívesek komolyan venni. Tehát folyik fönt felettünk a vizsgálati ítélet, és a heternapi adventista egyházban kezdődik a rostálás Isten népén. Majd azután lesz a többi protestánsokon, meg azokon, akik aztán meghallják Isten üzenetét, és dönthetnek. Kint a világban a jellemfejlesztés folyik, de még nem ismerik az Isten üzenetét. Itt ugye a vasárnap törvény, ez a nagy hosszú, az itt látjátok? Ez a vasárnap, köszönöm, nagyon köszönöm, az a vasárnap törvény az USA-ban, tehát az Egyesült Államokban. Előtte ez a kicsi vonal, ezt is próbált egy szíves kivatítani, ez a vita, itt kezdődik a vita. Amikor az Egyesült Államokban elkezdődik a vita, emlékeztek, erről már beszéltem, hogy már Clinton aláírta a vasárnap törvényt. A szenátus jóvá hagyta, de nem került a felsőház elé, és így egyáltalán nem is került a világ elé. És valóban elsüllyesztették, de készen van, amit csak leporolni kell, vagy átírni kell, vagy nem tudom. Tehát lényeg az, hogy a vasárnap törvény vitája, és a vasárnap törvény kiadása Egyesült Államokban valahol ebben a szakaszban kellene nekünk megtisztulni, úgyhogy a Szentlélek temploma tiszta legyen, mert utána, ahogy kiadták a vasárnap törvényt, jön a késő eső, a késő eső megerősít bennünket az üzenet hirdetése, csak akkor kapjuk meg a késői esőt, ha elkészültünk, betöltekeztünk, megtisztultunk, és Isten ránk hullatta az ő szent lelkét, az a Szentlélek keressége, és akkor ezzel az erővel megyünk és hirdetjük az üzenetet, miközben Sátán is ugye megjelenik, kimegy az utcára, az ő angyalaival és az ő csatlósaival, embereivel, ő is a maga módján teszi a jeleket és a csodákat. Itt a vasárnap törvény után közvetlenül fog Sátán, hogy mennyivel közvetlenül azt nem tudom, azt nem írja Ellen White, a Tapasztalatok és Látomások című könyve van, hogy megjelenik Jézust utánozva. Mert ugye felmerül az emberbe, hogy hogy tudnak felgyorsulni az események. Ma annyi fajta vallás van, annyi fajta napot ünnepelnek szent napként, hogy fogja ezt Isten megengedni, és hogyan történik meg, hogy olyan gyorsan bekövetkezik, hogy az egész világon Amerikát követve kiadják a vasárnap törvényt. Hát úgy, hogy ő megjelenik, eljátsza Jézusnak a szerepét, mintha ő lenne, ugye a meghatározott keretek között, tudjuk, hogy lelép a földre, és felgyorsítja, és azt mondja, ugye a kedves, szép szavakat mond, Jézus szavait mondja, és utána azt mondja, hogy megváltoztatta a szombatot vasárnapra. Úgyhogy itt fog felgyorsulni, és miközben Isten népe pedig a késői eső erejével hirdeti a hármasangyali üzenetet az egész világnak, és Isten oldalán is lesznek jelekcsodák, és a hamis oldalon is lesznek jelekcsodák, és az Isten népét üldözések fogják érni. És aki az üldözésben megmarad, tehát a üldözéssel nem ijed meg, és nem hagyja abba, na azokra fogja Isten az pecsétet rányomni, hogy az ő az enyém, hozzám tartozik, ő a menny polgára. Most is azok vagyunk bizonyos értelemben, mert ha újjászületett keresztények vagyunk, de igazából itt dől el a sorsunk, akkor dől el, hogy mi végleg Isten országába tartozunk, és ugye ez a rész most ott nincs kívva, de a 7 csapás időszaka a kegyelem lezárul, és utána már az 1000 év a mennybe. Tehát akkor még egyszer a sorrend. Ma van a rostálás. A rostálás valahol a vasárnap törvény vitája és a vasárnap törvény kiadása az Egyesült Államokban itt befejeződik, legalábbis a vezetők számára biztos. A fiatalok és a esetleg még nem annyira érettek, vagy nem olyan régóta hitben járóknak. Lehet, hogy van még egy kis ideig, nem tudom, hogy tehát ezt Isten tudja egyedül. Utána, ha nem kaptuk meg a késői esőt erre az időszakra, akkor be fogunk állni Sátán csapatába, ha tetszik, ha nem. Ugye Péter azt mondta, hogy vele ez soha nem történne meg, ezt nem mondjuk még magunkba se. Ha viszont megtisztultunk, együttműködtünk Jézussal, hogy megszabadultunk a rossz szokásainktól, a bűneinktől, mindentől, akkor ebben a csapatban, tehát az Isten követő csapatban fogunk harcolni, és akkor kapjuk meg az elpecsételést, hogyha az üldözések ellenére is Isten mellett tanúskodunk, és végezzük a szolgálatunkat. Ahogy elmondtam, Sátán felgyorsítja az eseményeket, ami most úgy tűnik, hogy hát ez hogy fog bekövetkezni, nagyon gyorsan be fog következni, és akkor az egész világon kiadják a vasárnap törvényt. Ennyi tehát, hogy hol tartunk, és mi várhatók rövid időn belül. Ugye megjegyeztük ezt a rostálásba vagyunk benne. Még erre vissza fogunk térni. Most pedig a második kérdés előtt, ugye a második kérdésünk az, hogy honnan tudom, hogy Jézus bennem él? Keressük meg János evangéliuma első fejezetét. Tehát János evangéliuma első. Ha nagyon túl hangos vagyok, szóljatok rám. Nem vagyok hangos. Még kiabáljak jobban? Tehát János, én azt hiszem, hogy én nagyon kiabálok, de lehet, hogy ott hátul nem úgy gondoljátok. Tehát János első, tehát János evangéliuma első fejezete, 10-től a 13-ig olvasom. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ugye Jézus eljöveteléről olvasunk az első eljövetelekor, de ez vonatkozik a mi korszakunkra is, a mi kereszténységünkre is. Azt mondja, hogy a világban volt, a világ általa lett, de nem fogadta be, nem ismerte meg őt. És az övéi, ez már konkrétan a hívő közösségekről szól, azért az övéi között, és az övéi sem fogadták be, ugye nem mindenki, de nagyon sokan, tudjuk, hogy a zsidóknál akkor mi történt, és ma is a világban nagyon sokan kereszténynek vallják magukat, de nem Krisztus lelkületében élnek. És végül a 12. vers, ez az örömteli rész, azt mondja, valakik pedig befogadák őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Hatalmat és erőt. Erőt a bűnnel szembeni küzdelemre. Honnan, talán felolvasok még egy gyönyörű bizonyságtételt, ezt is jegyezzétek meg. Ez a 9. bizonyságtétel kötet 23. oldalán található. Azt mondja, hogy az újjászületés az egyedüli ösvény, melyen Isten városába juthatunk. Tehát az újjászületés az egyedüli ösvény, rögtön a keskeny ösvényre gondoltok Ellen White álmába, tehát az újjászületés az egyedüli ösvény, amely Isten városába juthatunk, az ösvény keskeny és a kapu szoros. Ezen az ösvényen kell a régi örökölt jellemvonásokat legyőzni. Amikor befogadjuk Krisztust, ugye annak van egy előzménye. Maga a befogadás, annak nagyon szépet ugye hallottuk, hogy Szilárd beszélt erről, az az átadás, amikor átadjuk magunkat Istennek, és amikor Isten beköltözik, vagyis újjá születünk Isten lelke által, Isten bennünk lakozása által. Honnan tudom, hogy Jézus bennem él, és hogy befogadtam őt? Ezt higgyétek el, hogy egy sarkalatos kérdés. Persze, hogy hitből tudom, és hitből kell tudnom, de a balga szűzek becsapják magukat. Mi a különbség a balga és az okos szűz között? A balga nagyon szereti az igazságot, komolyan imádkozik. Érveket hoz fel, megy és embereknek viszi az üzenetet. De egyetlen egy dolgot nem tesz. Nem akar megszabadulni a örökölt és hát szerzett rossz jellem tulajdonságaitól, Isten által megmutatott bűneitől. Tehát nem tisztul meg, ami, hogy majd ráhújjon a késői eső. Ellentétben az okos szüzekkel, akik alázatban engedik Isten ezt a munkáját. Honnan tudom, hogy Jézus bennem él? Tudjátok, én nem mondok semmi új dolgot. Én csak megpróbálom összefoglalni azt, amit Isten mondott, meg amit a tanítványokon keresztül ismétel, hogy mi az útunk, és hogy hogy juthatunk a mennybe. Most is a zsidókhoz írt levélhez lapozok, a 12. fejezethez. Azt is írja különben Ellen White, hogy vigyázzunk, hogy nem mindig valami újat akarjunk felfedezni. Ne valami izgalmas dologra vágyunk, hanem értsük meg egyre mélyebben és mélyebben a régi dolgokat. Tehát amit már Isten elmondott, és amit követnünk kell. A 12. fejezetből olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből a 2. és a 4. verset. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. 4. vers. Mert még végig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Azt mondja, hogy a szemlélés törvény, ami segít nekünk, az formál át, de ez sem mindegy, mert ugye én most nagyon vigyázunk, olyan kifejezéseket használok, amit ismertek. És az embernek van egy érdekes tulajdonsága, amit már ismer, már oda se figyelek. Már meg se hallom. Hát persze, tudom kívülről ez az adventista tanítás, nem kell, dehogy nem. Alapvetően figyeljetek most oda, mert ha ennek a tanításnak a lényegét és a követését nem tesszük meg, akkor igenis balga szüzek vagyunk, és jól becsaptuk magunkat. Nagyon-nagyon jó tanácsokat ad Ellen White, hogy mit jelent a szemlélés törvénye. Tehát mit jelent őt szemlélni? Azt írja, hogy állandóan szemléld őt addig, amíg az isteni tanító birtokában nem veszi szívedet és életedet. Tehát azt jelenti, hogy róla olvasok. Azt jelenti, hogy róla gondolkodom. Azt jelenti, hogy imádkozom hozzá és beszélgetek vele. Nekem Roger Monroe-nak a könyvében olvasott részek nagyon tetszettek, nagyon-nagyon. Ő minden reggel, és nem, ez nem követendő, csak egy lehetőség a sok közül, minden reggel elolvasta Máté evangéliumában azt a részt, amikor Jézust keresztre feszítették. Nem unta meg. Gondoljátok, az örökké valóságon keresztül a keresztről fogunk tanulni. Tehát ez nem egy történetnek az ismerete, tárgyi ismerete. Ez azt jelenti, hogy ahogy én egyre jobban elmélyülök ebbe, Isten egyre többet és többet fog előttem föltárni. Tehát tulajdonképpen minden nap ott a keresztnél biztos, hogy alázatra jutunk, és nem rohanunk bele a világba, és a világnak szörnyű dobzódó munkájába és információ áradatába, nem azt jelenti, hogy Isten birtokba vette a szívemet, mert én elkezdtem rajta, és hát azt jelenti, hogy reggel bizony annyival kell korábban kelni. Én tudom, hogy nagyon fáradtak vagytok. Én tudom, hogy nagyon sokat dolgoztok. Én tudom, hogy gyereket neveltek, meg unokákat. Én ebben mind tisztában vagyok. De Isten még jobban tisztában van, mint én. És nem fog rátok nagyobb terhet róni. Ő beleilleszti még a bűntől való szabadulásnak a sorrendjét is, szépen a megtisztulást is, hogy közben tudjatok apák lenni, anyák lenni, gyereket nevelni, és nagyszülei feladatokat, meg plusz a munkát is ellátni. Amikor szemléljük Isten, akkor vagy egyre jobban vonzódunk hozzá, és most figyeljetek meg, hogy stagnáltok, mert olyan nincs, mert vagy lefelé esünk, vagy fölfelé. De sokszor úgy gondolja, hogy az ember úgy sodródik és stagnál, de nincs stagnálás. Tehát a szemlélés közben vagy egyre jobban vonzódunk Krisztushoz, vagy pedig, ha nem értünk vele egyet, mert olyat olvastunk, na hát ezt az én már nem szeretném megcsinálni, ez már kicsit nekem soknak tűnik, akkor eltávolodunk tőle. És akármilyen furcsán hangzik, amit kimondok, de Sátánhoz kezdünk vonzódni. Tehát nincs olyan, hogy én most magamban el vagyok, hát már Jézus annyira nem vonz engem, de hát a Sátánt utálom, hát oda nem. Nem, ilyen nincs. Vagy ide, vagy oda. Csak hát ugye az attól függ, hogy kihez vagyok közelebb. Ugye elhangzott szombat iskolán, hogy minél közelebb vagyunk Krisztushoz, a szeretethez, egyrészt annál jobban vonzódunk hozzá, egyre jobban szeretjük egymást. Ugye ez elhangzott. És minél jobban ellenállunk, mert nekem valami olyan szokásról kéne lemondani, lehet ez akár egészségügyi, lehet ez valami gyakorlati dolog. Ugye a pénz, a has és az idő, ez a három, ami mumus, amivel gondunk lehet. És ha nekem valamelyik a háromból nem szimpatikus, és nem akarom követni, ez nem azt jelenti, hogy én mindent azonnal és rögtön, de kitűzöm a célt, és könyörgök a Jóistennek, ugye, könyörgök, hogy segítsen nekem ezt átalakítani az életmódomat, a gondolkodásmódomat, a szokásaimat, az emberekkel való kapcsolataimat. Tehát ez egy nagyon komoly ima küzdelem. Miért nem elegendő a balga szűz állapot? Tudom, hogy mindegyikötök el tudja mondani, hogy miért nem. De azért gondoljuk végig. Vagy egyetértünk Jézussal, akkor éljük az életét. Tehát akkor én haladok azon az úton. Vagy pedig azt mondom, hogy abszolút egyetértek, amit ő mond, de élem a magam életét. Mert ilyen is van. Ugyanis, és ez egy fontos, amit ír Ellen White, hogy az igazság megértése állásfoglalásra késztet, akarok-e ilyen lenni? Ez az igazság értékelése inkább a szíven, mint az értelme múlik. A szívünk, ugye helyesen gondolkodunk, helyesen érzünk. És emlékezzetek csak, hogy ugye Sátán, amikor már mindent jól tudott, rájött, hogy mert akkor még Lucifer volt, hogy nincs igaza, hogy a egyharmad angyalokat hiába rángatta magával a rossz felé, hogy Isten nem zsarnok, hogy Isten törvénye tökéletes, és hogy ő rossz úton járt. És amikor erre rájött, azért nem fordult vissza, mert büszke volt. Mert nem tudta azt mondani, hogy akkor ezt én nem, akkor én visszafordulok, és pedig visszahelyezte volna Isten az eredeti helyére. Amikor Péter viszont, Péter esetében azt tudjuk, hogy a büszkeség az ő esetében nem okozott, hát nagy problémát okozott, de vissza tudott fordulni. Én emlékeztek, talán egyszer már beszéltünk arról, hogy Isten mindig figyelmeztet mindenkit. Figyelmeztet, és aztán eldől, hogy valaki engede ennek a szónak, vagy nem. Annak idején Lucifert figyelmeztették az angyalok, figyelmeztette Jézus maga, figyelmeztette Isten, és ő végigment az úton, és nem tért meg. Aztán tudjuk, hogy Káinnal is ugyanez történt, Isten figyelmeztette, és ő is végigment az úton. Aztán azt is tudjuk, hogy Pétert is figyelmeztette, és Péter is végigment az úton, és nem hitt Istennek. Mert ő úgy megsértődött. Ugye azt mondta Jézus, hogy nem az lesz, hogy te nem fogsz engem megtagadni, mert ugye te börtönbe és halálba is mész velem, hanem meg fogsz engem tagadni, és még a kakast is mondta, hogy majd mikor lesz ez. És Péter nagyon megsértődött. Pedig ha az Isten figyelmeztet bennünket valamire, akkor nagyon oda kellene figyelni. Akkor a Szentlélek szól nekünk, akkor nem kell arra gondolni, hogy de ezt én nem teszem. Amikor Péter ugye nem engedett Jézusnak, hanem megsértődött, és a büszkeség arra vitte, hogy nem imádkozott, akkor történt az, hogy el is felejtette, hogy Jézus mit mondott. El is felejtette. És csak akkor jutott, ugye hallotta ő a kakas hangját, ahogy Jézus előre szólt, hogy addigra már megtagadja háromszor, de még mindig nem, csak amikor Jézus átvezették az udvaron, ahol ő ezt az átkozódás, esküdözést és megtagadást tette, ugye micsoda isteni időzítés, hogy pont akkor vezették át Jézust, a rabszolgái, pedig neki fogalmuk se volt, hogy miért fontos, és akkor Jézus ránézett Péterre, és Péter is ránézett Jézusra. És találkozott a tekintetük. És Jézus tekintetében szánalom, szeretet és haragmentesség. De nem volt benne harag, hanem csak végtelenül szánta, hogy szegény milyen helyzetbe került. És azt mondja, hogy ez a fajta szomorúság, mert ugye végtelen szomorúságot látott Jézus szemébe, ez összetörte Péter szívét. Tehát abban a pillanatban megemlékezett mindenről, de addig nem, mert ugye már bűnben volt benne. És akkor keserves sírásra fakadt, pedig ő már nem volt egy fiatal gyerek, egy meglett ember volt, és elmenekült, ugye azt se tudta, hogy hova megy, annyira sírt, annyira akkorát csalódott magába, a Getsemáné kertbe, ugye ott pont oda jutott, ahol alvás helyett jobb lett volna, ha imádkozott volna, hogy Jézus kérte. És ő megtért. Ő is megtért, Nabukodonozor is nagyon-nagyon nehéz úton, de megtért. De nagyon érdekes, hogy végig mentek a figyelmeztetés ellenére azon az úton, ami nem kellett volna. És nekünk itt van ez a mérhetetlen sok figyelmeztetés. Ha végig megyünk azon az úton, még megtérhetünk, ha a büszkeségünk nem fog visszatartani. De mondjátok meg, miért kéne végig menni? Tehát nem lenne jobb ma hallgatni az Isten szavára? És olyan helyzetekben sem magunkat, sem másokat nem hozni, mint amiket például Péter hozta magát. Mi volt Péterben, amikor meglátta Jézusnak ezt a tekintetét? Egy mélységes fájdalom. És erre hívnám fel a figyelmeteket, tulajdonképpen ezért hoztam ezt a mai alkalmat, ezt az anyagot, hogy mit jelent az, hogy valamit nagyon megbánunk. Apostolok cselekedete 5. fejezet 31. versét olvasom. Tehát Apostolok cselekedete 5. rész 31. verse. Ezt, már mint őt, Jézust, az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Bűnbánatot. A bűnfelismerés az egyik ajándéka Istennek, anélkül el se tudnánk indulni. De a legnagyobb ajándék, és ezt most jegyezzétek meg, a bűnbánat. Hogy egyáltalán tudjuk bánni azt, amit rosszul csináltunk. Ezt Isten kezdeményezi bennünk, de ennek ellen lehet állni. És ugye sokan ellenálltak. A megbánás helye és pillanata, illetve ideje lehet egy pillanat. Ugye, hogy Péter esetében egy pillanat volt a megbánás. Egy pillanat alatt megbánt, amikor Jézus szemébe tekintett. Aztán lehet mondjuk egy pár óra, mint a egyiklatóra kereszten, aki szemlélte Jézust. Aztán lehet napok kérdése, mint ahogy a felházban napokig ugye próbálták rendezni egymás között a tanítványok, hogy hát milyen helytelen volt, amit Jézus idejében tettek. Tehát a bűnbánat az Isten legnagyobb ajándéka, és erre nem mindenki jut el. A bűntudatra, vagy inkább mondom a bűntudatra sem, hogy ez összefügg a bűnbánattal, a bűnfelismerése mindenki eljut. Emlékeztek, ugye meg van írva, hogy mindenki le fog borulni majd az ítéletnapon Isten előtt. Sátán és angyalai is leborulnak. Senki nem fogja mondani, nem tudtam. Olvastam az özönvíz részében a Pátriárkok és Prófétákban, hogy amikor az özönvíz bekövetkezett, és már ember és állat küzdött az utolsó száraz talpalatnyi helyért, akkor verték a mellüket azok az emberek, ugye, akik elutasították a Noén keresztül jövő kegyelmi üzenetet, és mondták a bűneiket. Tehát tudták, hogy ők bűnösek, tudták a bűneiket, de nem bánták meg, csak a következményét bánták meg. Tehát a bűnbánat ez egy csodálatos ajándék, amikor az ember megkeseredik attól, hogy mit tett. Megkeseredik, és megbánja, amit tett. Tehát nem azt sajnálja a következményét, hanem egyszerűen szívből megbánja, amit tett. És azt mondja, hogy ezt csak az okos szüzek fogják ajándéként elfogadni, mert ehhez alázatra van szükség. A büszkeség az ellenáll a bűnbánatnak. Nem csak azért, mert esetleg meg kell vallani mások előtt, mert lehet, hogy csak Isten tud róla, és nekem csak Istennek kéne megvallani, hanem egyszerűen az, hogy nekem akkor most meg kell alázatosan mondani Istennek, hogy rosszul tettem. És tudjátok, ez nem olyan könnyű dolog. Beszéltem egy kisgyerekkel, nagyon édes kisgyerek volt, de rettentően megbántották egymást egy másik társával. És akkor mondtam neki, hogy te nem kéne bocsánatot kérni. Rám nézett, azt mondja, azt nem tudok. Mondom, nem tudod, hogy kell? Azt mondja, de el tudom, hogy kell, de nem tudom megtenni. Mondom, nagyon nehéz. Azt mondja, nagyon nehéz. Mondom, pedig nem fogsz utána boldog lenni, ha ezt nem tudod megtenni. Aztán, hogy a végén sikerült-e vagy nem, mai napig nem tudom. Én csak reménykedem, hogy ez nagyon imádkoztam érte, hogy a kicsi gyerek. De azt az őszintességet és egyenességet, amivel megmondta, hogy ő, ugye ezt ő nem tudja megcsinálni. Hát mi se tudjuk. Egyikünk se tudja, ha nem kérjük Krisztus segítségét. Krisztus tudja megváltoztatni a szívünket, és tud erőt adni arra, hogy én bizony oda menjek, és bármilyen kellemetlen, de azt mondjam, hogy rosszul csináltam. Ugye először Istennek, és aztán pedig embernek. Tehát ez egy csodálatos ajándék. Hogyan tudjuk elfogadni a bűnbánat ajándékát? Megint csak oda küldelek titeket, ahova a Biblia is küld, meg Ellen White is. Azt mondja, hogy nézd a Golgotát, míg szíved meglágyul Isten fia szeretetének láttán. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én nézem a Golgotát, és már elolvasom Márténál, Márknál, Lukácsnál, mindenhol elolvastam, és már kívülről tudom, már lehet, hogy el tudom mondani. Ez nem az. Ez azt jelenti, hogy egyszer csak fölfogom, hogy értem, mit tett. Tehát az, hogy megváltó, ez csak egy szó. Az, hogy én az én megváltom, akkor fölfogom, hogy értem, mit tett. Tudjátok, Máté evangéliuma első rész 21. versében azt mondja, hogy nevezd nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani az ő népét bűneiből. Hát, ha meg akar szabadulni az Isten népe. Hát, ha egyáltalán föl akarom fogni, mert a bűntől szabadulásnak a folyamata, hát az nem egyik élmény. Mert azt jelenti, hogy rájövök, hogy ezt se csináltam, hogy azt se, ilyen jellemvonásom van, olyan jellemvonásom van, ilyeneket tudok tenni, olyanokat kell tudok tenni, tehát még önmagunk előtt sem könnyű belátni. Kivéve, ha alázatra jutunk. Azt írja, szintén Ellen White-tól idézek, hogy a bűnbánat az nem egyszerű sajnálkozás. Tehát nem azt jelenti, hogy jaj, Uram, sajnálom. Nem olyan, amikor szokták, hogy Uram, és bocsáss meg a mi bűneinket. Hát ez nem az. Hanem azt mondja, az igazi bűnbánat az élet elv megváltozása, a bűntől való irtózás. Tehát akkor bántam meg a bűnömet, ha én attól irtózom. És kérdezték már tőlem, hogy miért nem tud szabadulni valamitől, ő már annyit imádkozott a Jóistenhez, hogy attól szabadítsa meg, mert tudja, hogy nem helyes. És mondom, hogy utálod? Alig bírod megtenni, amikor újból megteszed? Azt mondom, nem, hát azt nem, de ő nagyon kérde a Jóistent, hogy szabadítsa meg. Soha nem fog megszabadítani addig, amíg nem látod be, hogy az milyen undorító dolog, milyen gyűlöletes. És ugye, amíg az ember nem látja a bűn gyűlöletes, nincs itt benn Krisztus. Mert Krisztus gyűlöli a bűnt, és szereti az embert. Tehát ezért imádkozni kell, hogy be tudjam fogadni Istent, hogy úgy lássak, és úgy érezzek, ahogy ő lát és érez a bűnnel szemben. A bűnbánat a lélek első gyümölcse, ez nyitja meg az utat a többi gyümölcs részhez, ugye a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. De először a bűnbánatra van szükség. A bűn utálatára és attól való megkeseredésbe, hogy én ebben részt vettem. És tudjátok, amikor az ember ilyet tesz, azt írja Ellen White, hogy minden bűn újra megsebzi Jézust, és amikor ránézünk, és ezt felfogjuk, és sírunk, azt mondja, ez vezet a bűn megtagadásához. Tehát én nem tudom megtagadni Krisztus nélkül, és Krisztus szeretete nélkül azt a bűnt, amit hát én előtte ahogy csináltam, mert valahol tetszett. Valahol még ragaszkodtam hozzá. Ugyanazt kell átélnünk, mint Péternek. Minden egyes. Ugye Isten egyenként fog megtisztítani bennünket, és ráteszi az ő kezét, és azt mondja, hogy na, ezzel te még egyet értesz. És akkor mondom, hogy nem értek vele egyet, de még azért jó, meg tudom csinálni. És el kell oda jutni, hogy már gyűlöljem. És akkor megszabadít. Tehát mert sokszor azt mondják, hogy nem lehet azért úgy megtisztulni, annyira megtisztulni. Dehogy nem. Hát a Krisztus bennem élő egy bűnt se hajlandó elkövetni. Sőt, ugye, amikor elindulunk a keskeny ösvényen, az újjászületés ösvényén, teli vagyunk még rakva mindenféle általunk föl nem ismert rossz szokással, hibákkal és bűnökkel. De még nem ismertem föl, így Isten bennem munkálkodik és tisztít engem, munkálja az akarást és a véghezvitel. De ahogy haladunk előre, akkor mondja, hogy ezt is most már le kéne vetközni, most már azt is le kéne vetközni, és egyes-egyedül rajtunk múlik, hogy engedünk-e Istennek. És akkor hadd mondjam nektek, hogy vagy Jézus tagadjuk meg, vagy a bűnt. Ebben a korszakban vagyunk a rostálás idejében. És ez vonatkozik az étkezésre, vonatkozik az életmód törvényeire is. Azt írja a Talentumok című részben, a Krisztus példázataiba, hogy az egészségügyi törvény, vagyis a fizikai törvény áthágása egyenlő az erkölcsi törvény áthágásával. Ez megint a has, ugye? A has terület. És azt is írja, hogy sokan, ez pedig a Rivian Herald 1902-es számában jelen vált, sokan, akik csak félig tértek meg, például a húsevés kérdésében eltávoznak Isten népétől, és nem járnak többé velük. Amikor én ezt elmondtam egy orvosnak, nem akar majd beazonosítsátok, adventista orvosnak, akkor azt mondta, hogy hát azt mondja, én biztos, hogy nem fogok eltávozni. Nem azt mondta, hogy ott hagyom a húst, hanem azt mondta, hogy én biztos nem fogok eltávozni. És mondtam neki, hogy Péter is ezt mondta, és aztán milyen tapasztalatok voltak. Úgyhogy lehet, hogy még valaki húsevő. Lehet, hogy valaki még eszik azt, ami már az agyának a tisztaságát, hogy a Szent Lelket befogadja, és egyre jobban megértse Isten akaratát, még nem jutott el, de tűzzük ki célul, tervezzük meg, kérjük a Jó Atya segítségét, hogy lépésről lépésre vezessen bennünket a cél felé. És végül eljutottunk a harmadik kérdéskörhöz, amit már csak nagyon röviden veszek át, hiszen előtte szinte megadtuk a választ ezzel a kérdés megválaszolásával, hogy a rostálás ugye mikor van, látjuk mikor van, bocsánat, nem látjuk, most van a rostálás, jelenleg folyik. És azt mondja, hogy erős hittel és gyötrelmes kiáltásokkal. Emlékeztek, János első levelében a 4. és 18. verse mondja, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, a félelem pedig gyötrelemmel jár, aki pedig fél nem lett teljesé a szeretetben. Tehát itt van a gyötrelem. Mikor van gyötrelem? Amikor nem vagyok teljesé a szeretetben, akkor gyötrelemmel jár. És amikor engem a Jóisten megmutat egy bűnt, még nem hagy el engem, még ott van bennem, még én nem ismertem föl, de most megismertette, és azt mondja, hogy segítek megszabadulni. És akkor most nekem el kell dönteni, hogy azt a jól megszokott életvitelt, azt a jól megszokott ételt, azt a jól megszokott pénzelköltési módszert, azt a jól megszokott időtöltésemet folytatom-e tovább. Nem úgy van, hogy én elhatározom, hogy ezt teszem, azt teszem, azt teszem, együttműködök, nem tudok megszabadulni, csak ha Isten megmutatja nekem. De amikor megmutatja, akkor várja, hogy működjek együtt. Ugye a gyötrelem abból fakad, hogy föl kell adnunk olyan dolgokat, amit korábban azért csináltuk, mert szerettük. És ugye a rostálás, az a maga a rostálás az egyházon belül a Laodice üzenet következménye, a bűntől való szabadulás vagy hitáltalan megazulás üzenetének a nyomán van. És azt mondja, egyesek szembefordulnak. És nem lehet, hogy az egyházon belül van egy ilyen polémia, most szépen mondom, aki ezt mondja, hogy hát azért nem kell ezt így venni komolyan, és van, aki azt mondja, hogy magasra kell tűzni a célt, ahogy olvassuk. Némelyek ellene támadnak, és hát ennek következményei vannak. A kérdés, hogy mikorra fejeződik be a rostálás, mikor van az, hogy nekem most már meg kéne tisztulni, Ez nekem elsődlegesen, aztán az mindegyik ötöknek, ugye, vezetőknek, lelkészeknek, tanítóknak elsődlegesen, és a régi adventista hívőknek, tehát akik már régóta járnak az úton, azoknak elsődlegesen. Mikorra fejeződik be a rostálás? És olyan jó, hogy azért legalább annyit tudjuk, hogy a késő esőre. Tehát ha a késő esőre befejeződik, akkor az előbb megbeszéltük, hogy az ott valahol a vasárnaptörvény vitája és a vasárnaptörvény kiadása környéké lesz, ez egymás fedő események, és a hármas angyali üzenet hirdetődik, de csak akkor tudjuk teljes erővel és Isten lelk által hirdetni, ha már megtisztult a Szentlélek templom, a késő eső ránk esett, és van a lelkesedésünk, van hitünk, van erőnk, akár üldözések közepette is vinni az üzenetet. És aztán, ha megmaradunk az üldözések közepette, vagy ki tudja, ki milyen koncepciós perbe kerül, ugye egyénenként, egyenként kell megállnunk Isten üzenetével, úgy készüljetek, hogy nem egymás helyett mondjuk majd el, hanem mindenkinek saját magának kell makutatni az igét, és megtöltekezni, hogy majd akkor tudjon beszélni, aztán jön az elpecsételés, és akkor már senki nem fog meghalni, ha a hét csapás elkezdődik. Tehát ahogy elkezdődik a hét csapás, ott már mindannyian túléljük, ha megéljük. Az egy ugye rövid, nagyon rövid napokról lehet csak szó, és akkor már jön is Jézus vissza. Mondjuk az lesz a legnehezebb idő, mert akkor Isten elengedi a szeleket, és valami olyan szörnyű dolog lesz a világon, de az övéjét nem egy angyal, hanem sok angyal fogja védeni. Tehát mikorra fejeződik be a rostálás? A késő elsőre. Mi van a legközelebb? Hát ez az idő. Bármikor. A hurikánok, a katasztrófák, azok egészen eddig erősödni fognak az üldözésekkel együtt, az elpecsételésig. És csak amikor Jézus fut, ugye ez a hét csapás vonala, a kegyelem idő lezárulott van, ha láttátok, igen, ez az ott, igen, tehát a kegyelem idő lezárul, akkor utána még szörnyűbb lesz, hogy akkor Sátán teljes kezet kap, de nem ölheti meg ugye az Isten népét, de addig egyre erősödő katasztrófák lesznek. Tehát hol vagyunk? Már nem a gyenge katasztrófák között, nem az egy-egy helyen történik valami, hanem az Isten figyelmeztetése az eljövendő veszélyre nagyon erőteljes. És az, hogy itt még egyszer mondom, hogy ilyen csodálatos körülmények között lehetünk békességben, beszélhetünk erről, készülhetünk erre, nem tudom, hogy hányszor adatik még. Tehát fogalmam sincs az időről, nem is jobb is, hogy nem élünk az idő izgalmába, de egyet tudunk, hogy készülni kell. És amikor én ezt szépen összeállítottam magamnak, akkor tulajdonképpen először magamnak állítottam össze, hogy nekem mi a feladatom. És hát nektek is ez a feladatotok, nem csak nekem. Befejezésül az Efézusi levélből olvasom az 5. rész 27. versét. Igen, és az időt azt ki is használtam. Tehát Efézusi levél 5. rész 27. verse. Amikor valaki azt mondja, hogy hát azért nem kell teljesen megtisztulni, és hát ránk fog hullni a késő eső anélkül is. Vagy ki tudja, hogy mikor lesz ez, akkor jusson eszetekbe ez az igen. Hogy majd önmaga elébe állítsa a dicsőségben az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgődés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Ő fogja megcsinálni. Nem én fogok megtisztulni, nem én fogom elérni azt, hogy most már jellemtisztaságban fogok élni, és most már hullhat rám a késő eső. Krisztus bennem munkálkodva, ha átadom magam nekem, befogadtam őt, ha nem állok ellen annak, hogy ő megmutatja, hogy na ez Jutka benned nem tetszik, ha ennek nem állok ellen, hanem jó Uram, de én nem tudok megszabadulni, segíts engem, és együttműködök, és meg akarom utálni és gyűlölni, akkor egészen biztos, hogy se szeplő, se sömörgözés sem lesz, mert Isten azt is kitisztítja szépen, sorra. De lehet, hogy nem lassan már, nem olyan sok idő van, hát nem tudom mennyi. Nem is próbálok titeket az idővel izgatni és félelembe taszítani. Mert ha Isten szemléljük, Krisztus szemléljük a kereszten, akkor nem az idő lesz a fontos, meg nem az, hogy most még én ezt szeretném, meg azt szeretném, hanem annyira fogjuk szeretni, és ezért kell szemlélni, hogy már nem lesz nagy kérés tőle, hogy ezt is elhagyjam, meg azt is elhagyjam, hogy változzak és alakuljak. És még egy fontos üzenet, Ugye ez már csak azokra vonatkozik, akik megélik a hét csapást, de akik elpecsételtettek majd ebben az időben, és azt addig éltek, csak mondjuk utána elaltatta őket az Úr, mert is nem érték már át a hét csapást, azokra is vonatkozik, de akik a hét csapást átélik, azoknak egy különleges örömüzenet. Hogy amikor megélik a hét csapást, és ugye a pecsét, Isten pecsétjük rajta van, és jön a Jákob éjszakája, akkor abban az örömben fognak részesülni, hogy miközben az ördög támadja őket teljes erőből, és a bűnösségük tudatát próbálja beléjük szinte szugerálni, egyetlen egy be nem vallott bűnük nem jut eszedbe. Egy bűnük se. Mert mindent megvallották már, és előttük ment az ítéletre. Ez egy olyan, tehát miközben szörnyű időszak lesz, olyan öröm lesz, hogy nem jut eszembe egy darab se, és nem azért, mert memória hiányba szenvedek, hanem mert már Isten kitörölte a mennyei könyvből, kitörölte innen, és már nem jut eszembe. De mondom, ez megtörténik azokkal is, amikor becsukódik a könyv, és ha valaki még közvetlenül a hét csapás előtt meghal. Én azt kívánom, hogyha, és nagyon nagy esélyetek van, tudjátok, mindig elmondom nektek, hogy ha nem is a személyes tapasztalatom, de a Próféták és Királyokban le van írva, hogy a vasárnap törvény, az Eszter királyné kora című részben, hogy a vasárnap törvény sokan meg fogják élni, nem így él, némelyek meg fogják élni, akik ma élnek a Földön, és az 104 évet történt. Ezekkel a 14-ben írta ezt le, 15-ben adták ki. Tehát, hogy egy fél éves csecsemő, vagy akkor született csecsemő, 104 év. Éppen beszélgettük, hogy a legidősebb ember a Földön 145 éves, ha még túlélte a katasztrófát ott Indonéziában, mert indonéz ember. Tehát, ha még túlélt, akkor még ő a legidősebb. 117 éves volt egy japán hölgy, nemrég halt meg, 115 egy holland hölgy, ő is nemrég halt meg. Tehát 110 fölött már kevesebben vannak. De 100 fölött még nagyon sokan vannak a Földön, és lehet, hogy a Kaukázusban még 110 fölött is, csak nem ismerjük őket. Tehát vannak, de azt mutatja, hogy olyan nagyon-nagyon sok idő már nincs. El nem vált annyit mondja, hogy nem mondjuk, hogy 2 vagy 5 év múlva jön Jézus, de az se, hogy 10 vagy 20. Úgyhogy én nem mondok semmit, mert ez így böcsületes, de testvérek, azért egy kicsit serkentenélek titeket, mert az ördög meg altatni akar minket, úgy járunk, mint Péter, hogy alszunk a Gecsemánéba, meg alszunk a Megdicsőlés hegyén, ahelyett, hogy elvégeznénk azt a szolgálatot. Azt az engedélyt megadnánk a Teremtő Istennek, hogy tessék engem megtisztítani. De ha megadjuk, és miért ne adnánk, akkor viszont felgyorsulnak az események. Hát én kívánom, hogy jó döntéseket hozzatok, minden egyes alkalom segítség arra nekünk is, meg az Úrnak is, hogy szabad kezet kaphasson ezen a területen is. Akkor nem tudom, hogy van ének, vagy először imádkozom, és aztán énekelem.
Balázs, kérlek, hogy segítsen nekünk.
Köszönöm szépen, és akkor imádsággal fogjuk befejezni, és döntésekkel. Mindenkit hoz döntések, nem tudom
Thank you.
olyan hálával köszönjük, és olyan megnyugtató, hogy a te művedben nincsen semmi ember kezdeményezte dolog. Annyira megnyugtató, hogy mindent te kezdesz, és te munkálsz, és talán te is végzed be. Jó Atyám, nagyon szeretnénk veled együtt dolgozni. Segíts, hogy még nagyon sok területen te látod, hogy mi mindenből kell bennünket megtisztítani. Köszönjük, hogy megértettük, hogy a rostálás derekán élünk, vagy ki tudja már vége felé, és hogy köszönjük, hogy egy olyan dicsőséges kor előtt állunk, amikor úgy ki akarod árasztani a szent lelkedet bővebben és még nagyobb területen, mint annak idején a pünköskor. Köszönjük, hogy az angyalok is nagyon örülnek, hogy jön ez az időszak, de minden egyes őrző angyal, mi angyalaink is, akik itt vannak most a teremben, biztos nagyon nagy szeretettel és aggodalommal néznek ránk, hogy vajon milyen döntéseket hozunk. Urunk, te tudod, hogy hol van a gyenge pontunk, hol van az, ami a leginkább valahogy ragaszkodunk hozzá, akár a has, akár az idő, akár a pénz területén. Kérünk szépen, lágyítsd meg a mi szívünket. Attól jusson eszünkbe, hogy imádkozzunk, jusson eszünkbe, hogy szívesen vegyük elő a Bibliát, és nyisd meg előttünk az ige ajtaját. És attól, hogy napközben is, amikor van egy kis szabad időnk, vagy amikor éppen várunk valamire, vagy haladunk valahol, akkor attól, hogy gondolatban nálad időzzünk, hogy te be tud tölteni a mi szívünket, és hogy összevegyüljön a te szíved a mi szívünkkel, a te gondolataid a mi gondolatainkkal. Köszönjük, Urunk, hogy te egy győztes népet akarsz előkészíteni. És köszönjük, Urunk, hogy mi azok között lehetünk, akik erről már tudnak. Akik nem majd meghallják az idők folyamán, kicsit arrébb, mint amikor jön a késő eső, vagy amikor jönnek a hamis üzenetek, hanem már most. Segítsünk, hogy ébredjünk. Ne csak ébredezzünk, hanem ébredjünk. És hogy egyénenként meghozzuk azokat a döntéseket, amiknek nyomán te beavatkozol az életünkbe, és szépen kitörlöd belőlünk, és kiveszed belőlünk itt azokat a rossz dolgokat, amik a mennyei könyvekben már fel vannak jegyezve, és amik olyan fájdalmat jelentenek neked. És Úrunk, még arra kérünk, hogy nem szeretnénk újból és újból megsebezni téged ma egy-egy bűnnel, egy-egy gonosz rossz szokással. Kérünk téged arra, hogy egyre jobban kikopjon ez belőlünk, minél hamarabb, és add Uram, hogy nem tudom, hogy kiket akarsz megtartani a te eljöveteledre, és kiket elaltasz, de add meg kegyelmedből, hogy mindannyian azok között lehessünk, akikre te ráteszed a pecsétet, és azt mondod, akár azért, mert a történelmi elpecsételés idejében élünk, akár ha most valaki úgy elcsendesül szépen, akkor nagyon kérjük, hogy legyen az, hogy te elmondod, hogy hozzánk tartozik, amennyiben lesz majd ott, fel fog támadni, és az én kedves fiam, vagy az én kedves lányom. Kérünk attól, hogy ez meglegyen, és azokat, akiket pedig szeretnél végigvezetni a föld emberi történelem utolsó részein, akár a te eljöveteletet élve megélhetjük, kérünk attól, hogy bátor szívet adjál nekünk, és attól, hogy ne legyünk az alvók táborába, és ne ringassuk magunkat abban, hogy mi jó állapotban vagyunk, hogy mi szeretjük és védjük az igazságot, és sokat teszünk érte, hanem add Uram, hogy tanuljunk meg veled munkálkodni. Mindezt Jézus Krisztus szent nevébe kértük. Amen.